Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 6. szemeszterének első előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban is. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt, az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u/szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Kedves közönségünk, mai előadónk dr. Máté Tóth András, 1957-ben született Kalocsán. 1983-ban teológiai abszolatóriummal zárta tanulmányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán, 1991-ben Bécsben a Katolikus Teológiai Fakultéten doktori fokozatot, 4 évvel később ugyanott habitált és lett a Bécsi Egyetem magántanára. 1991-től 10 éven keresztül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar társadalomismereti tanszékének tanára, 1996-tól a Bölcsészettudományi Karon az ország első és eddig egyetlen vallástudományi tanszékének vezetője. Nevéhez fűződik a Vallástudomány Egyetemi Szak első magyarországi akkreditálása. A Szegedi Tudományegyetemen vállalt feladatai mellett részt vett többek között az Oktatási Minisztérium Etikoktatási Bizottságának munkájában, a MAP Hit és Vallástudományi Bizottságában, valamint 4 éven keresztül az Aufbruch nevű nemzetközi kutatási program koordinátora volt. A Bécsi Egyetem gyakorlati teológiai PhD programjának vezető tanára. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja, a kelet-közép-európai gyakorlati teológusokat összefogó szakmai egyesület alapító elnöke. Új vallási közösségek kutatásával, a teológia társadalomban és a felsőoktatásban betöltött szerepével foglalkozik. Kutatásai eredményeiről általa írt, illetve szerkesztett könyvekben számol be, 100-nál több, jórészt német nyelvű szakfolyóiratokban megjelent tanulmányt jelez. Felkérem Máté Tóth András professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves érdeklődők, mielőtt elkezdem, biztosítom, hogy nehogy túl sokat beszéljek, és beállítom ezt a visszaszámláló eszközt. A táblán látni, hogy egy szeméről lesz szó, és egy témáról. A személy William James, egy amerikai tudós, akit azért érdemes most ebben az évben külön is olvasni, vagy hallgatni róla előadást, köszönöm is, hogy ilyen sokan eljöttek, mert 100 éve halt meg, és a kerek évfordulók mindig ösztökélnek bennünket arra, hogy belegondoljunk, beletekintsünk egy-egy komoly tudós egyéniségnek az életútjába, és még inkább a tudományos produktumába, amivel gazdagította mindannyiunk kulturális ismereteit, tudományos ismereteit. A Rácz Béla tanár úr, professzor úr, kedves barátom, mondta, hogy a vallásról úgyis mindenki gyakorlatilag már mindent tud, tehát ilyen értelemben nem kell aggódni, hogy a tesztet nehéz lesz majd kitölteni. Én viszont elindulok. Először William James néhány életrajzi adatát szeretném ismertetni. 1842. január 11-én született, 842-ben született Karl May is, és 910-ben halt meg, augusztus 26-án. Tehát ez az indok, amit az előbb említettem. James vezeték névvel egy különösen anglisztikával, amerikanisztikával foglalkozó hallgatók tudhatják ezt, vagy irodalomtörténettel egyáltalán. Egy nagyon neves irodalmát ismerünk, aki az ő öccse volt, Henry James-t. Az élet történetének az elejéből egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy James édesapja egy rendkívül nyughatatlan figura volt, és állandóan utazott, hol Európában, hol Amerikában, a legkülönbözőbb nagyvárosokban telepedett le a család egy évre, két évre, három évre, és ez a nagy mobilitás, ez a nagy jövésmenés a fiúkra úgy hatott, hogy kénytelenek voltak újra és újra oda igazodni egy a sajátjukétól, sokszor nagyon eltérő kultúrához, már az iskola előtt is, de aztán az iskolában még inkább. Így aztán persze sok nyelvet is meg tudtak tanulni, de valahogy a William megszenvedte ezt a ide-oda cibált fiatalságot, és az életrajz írói feltételezik, hogy talán azért is választotta a vallási élmény kutatását egyik nagy témájául, mert talán abban szeretett volna valami megnyugvást, valami biztos talajt, valami kiegyensúlyozottságot találni, amit nem tudott, nem tudhatott megtalálni ebben a zilált családi viszonyban a felnövekedésének a tinédzser koráig, legalábbis több mint 10 nagyvárosban töltötte az életét. Ezt a heves ide-oda mászkálást aztán talán egy kicsit bűnösnek mondhatjuk a tekintetben, hogy William Jamesnek labilis is maradt a lelki állapota. Néha, amikor már felnőtt volt, hónapokra, évekre súlyos depresszióba esett, amikor az egyetemi munkáját sem tudta végezni, az egyetemi tanulmányait is egyszer emiatt meg kellett szakítania. Aztán, képzeljék el, hogy akkor még több mint 100 évvel ezelőtt ilyen házasságot is lehetett kötni, gyógyító erejű házasságot sikerült kötnie Gibbons-szel, Alice Gibbons-szel, ő volt a James számára Alice a csoda országból, a gyógyulás csodálatos és kívánt országából, és ennek a házasságnak révén aztán James tudományos pályája újra felívelt, és az igazi nagy műveket tulajdonképpen a kiegyensúlyozott és boldog házasságának az érzelmi és lelki és emberi humuszán tudta megfogalmazni. Az életében történt egy fordulat, amire különösen azért, mert ő majd itt a vallási élményről írott művéről szeretnék többet beszélni, történt egy fordulat, amire kicsit oda kell jobban figyelnünk. Amikor megházasodott, és tulajdonképpen elhatározta Renouvier egyik művének olvasása közben, hogy valamit az agyában át fog alakítani, valamit meg fog változtatni, valamit átkapcsol, akkor ez az átkapcsolás, ez a változás a szabad akarat és a cselekvés összekötése volt számára. És ezt így fogalmazza, kölcsönözve Renouviernek ezt a mondatát, a szabad akarat első lépése az, hogy hiszünk a szabad akarat létezésében. A saját életének karbantartása, rendbetétele érdekében úgy vélte, hogy egy olyas valamiben kell hinnie, ami nem látható, még nincs jelen, és ha hisz benne, akkor annak nem csak a gondolataiban, az érzelmeiben lesz következménye, hanem következménye lesz az életvezetésében. Pozitív következménye lesz ennek az egészségére. Ezt a hosszú szöveget, ugye nem illik hosszú szöveget írni diára, de mégis ide írtam, hogy miközben beszélek, eltessenek olvasni. Jamesnek volt egy, idézőjelbe tettem, vallási élménye. Egy olyan élmény, amit ő tulajdonképpen nem nevezett vallásinak, de amikor elolvassuk a művét, akkor látjuk, hogy hát mi lenne ez, hogyha nem vallási élmény. És ebben az élményben egy fordulatot, egy belső fordulatot élt át, amennyiben is úgy beszél, hogy egy találkozás történt az ő lelkében. Egyébként elég kellemetlenül érezte magát, hány ingere volt, izzadt, hideglelést kerülgette. Mégis úgy érezte, hogy azok a mitológiai istenek, amelyekről könyvekből lehetett olvasni, és az akkori világ művelt koponyái ismerték a görög mitológiát, hogy ezek az istenek, tehát akik kívül vannak, és akik nem léteztek sohasem, ezek az istenek randevút adtak benne az erkölcsiség isteneivel. És ez a két immanens istenség csoport, az egyik, amiről tudott a mitológiai istenek, és a másik, amiről tudott az erkölcsi érzéke, erkölcsi indítatásai, erkölcsi reflexei, hogy ezek találkoztak. És ez a találkozás az ő számára megnyitott egy hatalmas nagy kérdést, azt a kérdést, hogy hogyan is lehet a lélektan eszközeivel megragadni az ilyen belső tapasztalatokat. Ez volt az a gyújtópont, amitől kezdve elkezdte a kutatását. És szeretnék egy kis kitérőt tenni, ezt az előadást nyilván gondolhatják, oda is van írva a vallástudományi tanszék, nyilván a vallástudomány elmélete és módszere alapján tartom. És a vallástudományon belül számos szerző fölteszi a kérdést, hogy vajon a vallás tanulmányozásához szükség van-e arra, hogy mi magunk vallásosak legyünk. Nagyon nehéz kérdés, mert hogyha valaki vallásos, akkor óhatatlanul a saját vallása által meghatározottan gondolkodik is, és ahhoz viszonyít aztán más vallásokat, és óhatatlanul, ami hozzá közelebb van, és amihez neki személyes élménye fűződik, az mércéje lesz más vallásoknak. Ez azonban elméleti és módszertani okokból nem teszi lehetővé, hogy a sokfajta vallásról, James a sokfajta vallási élményről nagyjából arányosan valami külső szemponthoz viszonyítva tudjunk tárgyalni. Ha azonban nagyon messze megyünk a vallásoktól, és akármilyen okból, például itt tudományos okból távol tartjuk magunkat tőle, és nem is engedjük, hogy megérintsen bennünket, akkor pedig az a kérdés, hogy tudunk elég sokat, elég mélyen, elég beágyazottan, elég árnyaltan beszélni arról a tárgyról, amit kutatunk, nevezetesen is a vallásról. A vallástudomány nem dönti el ezt a kérdést, hogy szükséges-e vagy nem. Egyik szerző például, akit Magyarországon is lehet ismerni, Rudolf Otto, azt mondja a Szent című könyvének, azt hiszem a 17. oldalán, hogy aki ezek után úgy gondolja, hogy őnek is soha nem volt semmilyen vallásos élménye, ne is olvassa tovább a könyvet, úgyse fog megérteni semmit belőle. Míg Max Weber, akit hát nagyon sokan ismernek, gondolom, itt lehetnek szociológus hallgatók, vagy közgazdászok, politológusok tudják, ki volt Max Weber valamennyire, azok pedig tudhatják, hogy Max Weber magát vallásilag botfülű embernek tekintette. A kettő között valamilyen módon kell egy kiegyensúlyozott pozíciót elfoglalni, amit a magam részéről érintett tárgyszerűségnek szoktam mondani. Nézzünk néhány pályatársat, aki Jamesnek kortársa volt, és akik valamelyest hatottak rá. Az első Louis Agassiz, aki egy kutató volt, antropológus volt, és az afrikai törzseket kutatott, mert akkoriban nagyon nagy kérdés volt a 19. század végén, 20. század elején az, hogy vajon az emberiség egy közös őstől származik-e, vagy több őse van az emberiségnek. És az ilyen kérdésekre általában Európán kívüli, lehetőség szerint ősi területeken próbáltak kutatni az antropológusok és más tudósok, valláskutatók is, hogy választ találjanak erre. És ez az Agassiz hirdetett egy kutatói programot, amiben a James belekapcsolódott, és így elment az Agassiz-szal Afrikába. És hát óriási dolog volt egy fiatal embernek, akkor a James talán 20 éves lehetett, hogy elmegy Afrikába, gondolják el, több mint száz évvel ezelőtt. Most is jó lenne, hogyha a professzorok így vinnék önöket Afrikába, gondolom, vagy Amerikába, Indiába, ez az amaz, majd valahogy csinálunk, nem, hogy ez beindulhasson. Nos, tehát elment William az Agassiz professzorral, ott azonban egy nagyon rossz élménye lett, ugyanis ez az Agassiz, ez egy erősen fajgyűlölő idős professzor volt, és annyira becsmérlően beszélt az afrikaiakról, hogy a William James, ez rettentően kiábrándította ettől a professzorától, és volt akkora becsületessége, hogy azt mondta, hogy az ösztöndíj hátralévő részéről lemond, és haza költözött újra Amerikába. A másik nagy szerző, akit az előbb már említettem, egy filozófus volt, akit talán úgy is lehet mondani, hogy a szabadság filozófusa. Ő volt az, aki azt a bizonyos idézetet olyan jól tudta James számára elmagyarázni, persze jó barátok is voltak, hogy ettől az ő élete megváltozott valamelyest. A következő nagyon fontos szerző Hermann von Helmholtz, aki kísérletező ember volt, fizikus volt, és ő volt az, aki összekapcsolta a lenyűgöző kísérleteit Jamesnek bemutatván, összekapcsolta James számára az empíriát, az elméleti gondolkodás és elméletalkotásnak a lehetőségeivel. Tulajdonképpen amiatt, ő miatta állt rá James arra a vonalra, hogy a vallási élményeket egy sajátos módszertannal kutassa, ami a kortársaira nem volt jellemző, és amit tulajdonképpen ő teremtett meg a tudománytörténetben. Henri Bergson a következő személyiség, akivel James nagyon-nagyon jó barátságban volt, a kettejük közötti levelezésnek több tucat eleme van. Bergson hihetetlenül nagyra tartotta James-t, egy personalista filozófus volt, aki számára a személy és a vallás olyan mértékben összefonódott a gondolkodásában, hogy az egyiket a másik nélkül tulajdonképpen nem lehetett véleménye szerint megérteni. Egy nagy német lipcsei tudóst is ide kell citálni, aki Jamesnek a filozófiája kialakításában fontos szerepet játszott, Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt volt az első Európában, aki, hasonlóan Jameshez, aki ezt Amerikában csinálta meg először, pszichológiai laboratóriumot állított fel. Tehát a lélekről való gondolkodásnak és az agyról való gondolkodásnak az alapját elméleti és módszertani módon is ő kezdte el, meg James, megváltoztatni, és immár nem deduktív módon próbáltak gondolkodni a pszichéről, illetve az agyról, hanem induktív módon kísérleti eszközöket, laboratóriumi eszközöket is hozzátéve. Nyilván nem lehet lélektanról ebben a korszakban úgy beszélni, már hogy arra a korszakra vonatkozóan úgy beszélni, hogy az ember Sigmund Freudnak a nevét ne említse meg, ennek a bécsi zseniális filozófusnak, aki hát a lélektan számára hát talán a legtöbbet, vagy igen-igen sokat tett le a tudomány asztalára. Hozzá kell azonban tenni, hogy Freud nem nagyon hatott Jamesre, aminek számos oka lehetett. Én Freud oldaláról ezt nem volt alkalmam még vizsgálni, de James oldaláról tudom, hogy ő nagyon nem szimpatizált Freuddal. Méghozzá azért, mert azt mondta James, hogy egy amerikai ember másképp áll a valláshoz, mint a felvilágosodás európai kutatója, tudósa. Szóval azt mondta James, hogy ő véleménye szerint nem jár el helyesen Freud, amikor őrülteken kutatja a vallásosságnak a dinamikáját, vagy a jelenlétét, vagy a vonásait. Ezzel szemben James azt állította, hogy inkább vallási zseniknek, vagy Weber kifejezésével élve vallási akrobatákat kell vizsgálni, akik tehát a vallást, a vallásosságot kiemelt mértékben gyakorolják. Ő rajtuk fogjuk tudni megvizsgálni azt, tőlük fogjuk megtudni azt, hogy mi is az, hogy vallás, legalábbis ami a dolog lélektani dimenzióit illeti. James tudományos pályafutásának három nagy tematikája van voltak éppen. Az első a pragmatizmus filozófiája. Ebben most nem fog nagyon belemenni, de meg kell mindenképpen említeni. Nagyon egyszerű, hogy a praxé az azt jelenti, hogy gyakorlat. Pragmatizmus az az a gondolkodási rendszer, amelyben a legfőbb igazságkritérium az az, hogy valami jó következménnyel jár-e. Az az igaz, visszamenőleg, az mutatkozik meg igaznak, amiből egy követendő, pozitív gyakorlat tud keletkezni. Hogy az evangéliumban olvashatjuk, talán olvasta már valaki önök közül, gyümölcseiről ismerik meg a fát. A jó gyümölcsök igazolják vissza annak a gondolatnak az igazságát, ami alapján az ember valamit cselekszik. James erről a pragmatizmusról nagyon sokat dolgozott más kortárs pragmatikusok mellett, tulajdonképpen elsőként. A másik nagy témakör a lélektan, gondolhatják, Jamesről azt tartani, hogy Amerikában egészen bizonyosan ő tekinthető a lélektan tudományág megalapítójának, nem a vallás lélektannak, általánosságban a lélektannak, annak a bizonyos modern tudományágnak, ami a 20. század elején, a 19. század végén a filozófiából kivált. Itt egy nagyon rövid zárójelet engedjenek meg. Most, amikor itt önök különböző szakos hallgatók, akkor a szakok egymástól nagyon sokszor hermetikusan elszigetelve működnek. És ha a filozófus hallgató, a szociológus hallgató, a történész, meg a valláskutató, azok szinte nem is járnak, vagy csak nagyon ritkán járnak közös órákra. 120 évvel ezelőtt től kezdve indult el az a folyamat, hogy ezek a tudományágak, a modern társadalomtudományok elkezdtek kiválni a filozófiának és részben a teológiának a nagy tégeiből, vagy a nagy egységesítő keretéből. Úgyhogy nem csoda tehát, hogyha azt mondjuk, nem kell megdöbbenni rajta, hogy egy olyan tudományág, ami most esetleg önök számára nagyon távolnak tűnik a filozófiától, tehát a lélektan, hogy annak az alapítója egy Amerikára nézve egy filozófus volt. Az első laboratóriumról már beszéltem. És mindenképpen James-et és még néhány szemét, Starbuckot és Leubát a vallás lélektan tudomány megalapítójának is lehet nevezni, amiről majd még egy kicsit beszélni fogok. Itt egy idézetet írtam a pragmatizmushoz, amit eltetszenek nyugodtan olvasni, és itt pedig egy képet arról a bizonyos laboratóriumról. Sajnos ez a laboratórium, ez nem Jamesnek a laboratóriuma, hanem ennek a Wilhelm Wundtnak a laboratóriuma, illetve annak a laboratóriumnak az előszobája, és itt van valami eszköz, amiről megmondom őszintén, hogy fogalmam nincs, hogy micsoda, de a biztos a laboratóriumnak egy fontos eszköze. Nos, nézzük, hogy miket írt ebben a három nagy tudomány területen William James. Itt lehet látni ezt a két kötetes művet, hát valószínűleg önök se tudják elolvasni, én se, de hogyha nagyon közel hajolok, akkor látom, hogy ez a Pszichológia alapelvei című kétkötetes nagy műve. Ez volt az, amivel James betört a tudományos világba. A következő könyve, ami a pragmatizmussal kapcsolatos nagy műve pár évvel később, az a Hit akarása című mű. Ez egy későbbi mű, az ember halhatatlanságáról szóló mű, ami hatalmas vitát váltott ki, csak ebbe a kötetbe össze van kapcsolva, sajnos nem találtam meg az interneten az eredetit. Ez az a könyv, amiről beszélni fogunk, a vallási élmény sokfélesége, és itt mindjárt lehet látni, ez egy modern kiadás, ez sem az eredeti, a modern kiadás, ugye lehet látni, hogy mennyiféle vallási szimbólum van itt, és ez az ember, aki tehát tulajdonképpen mindannyiunkat szimbolizál, ez az ember, aki valahogy csukott szemmel befelé néz, és keresi a vallási élményeinek a magyarázatát, vagy magukat az élményeket. Későbben a Pragmatizm című művét írta, és végül élete alkonyán a Pluralista Világegyetem című művét, ami nagyon szépen rárímel erre a Varietizre. A sokféleség itt is megjelenik, amit már az elején erre utaltam. Nézzünk egy kicsikét rá arra a tudományos közegre, amibe beágyazható a vallási élmény sokfélesége, vagy változatossága, vagy változatai című mű. Az első, ami nagyon fontos tudnunk, az imént utaltam már rá, hogy az akkori korban a gondolkodást, az egyetemi világot, a tudományosságot elsősorban a teológia és a filozófia elveket rögzítő, elveket magyarázó, úgy is lehet mondani talán, hogy tudományos és teológiai dogmákat rögzítő és ebből következtető, deduktív tudományok uralták. Ezeknek volt meg a megfelelő intézményrendszere, ezeknek volt a nagyon erős társadalmi hatása. De aztán a modernitás társadalmi változásai következtében ezek a tudományágak, ez a fajta tudományos megközelítés részben, azt is lehet mondani, hogy súlyos, hiteltelenítő csapásokat szenvedett el. És ez a hiteltelenítés a természettudományok terjedése révén indult el, amelyek kísérletre, mérhetőségekre, kvantitásokra, ellenőrizhetőségekre alapozták az igazságkoncepciójukat. Az az igaz, amit látok, amit laboratóriumban ki tudok kísérletezni, amely kísérletet meg tudok ismételni, amelyet adatokkal, konkrét adatokkal le tudok írni, le tudok rajzolni, meg tudok mérni, mérési eredményeket tudok közvetíteni. És ez a váltás, ez az európai kultúrában hihetetlenül nagy váltást jelentett, amiről biztos megérne legalább egy külön előadást tartani, de azt biztos nem én fogom tartani. És ez az újfajta igazságfelfogás, az igazságnak az új kritériuma megrengette a teológiának is, és a filozófiának is a bástyáit. És ez a folyamat akkor kezdődött el úgy igazán, persze voltak előjelei, de ez a folyamat gyakorlatilag máig is tart, és 30-40 évvel ezelőtt is még komoly filozófusok, mint például Gadamer, azzal kísérletezett, hogy visszanyerje a filozófiai gondolkodás, visszanyerje a bölcsészet tudomány sajátos igazságfogalmát, sajátos igazságkritériumait, ami hát csak részben sikerült. Egy másik nagyon fontos folyamat, ami erre az időszakra tehető, az az, hogy ez a bizonyos modernitás, a városiasodás, elsősorban ez, az emberek elszakadtak a hagyományos vidéki, rurális viszonyaik közül, és aztán városokba kerültek, ott proletárok lettek belőle, szép marxi kifejezéssel, és a új kultúrát kerestek, a gyökereiktől el lettek szakítva, a hagyományok, az élet orientációját biztosító előítéletek meginoktak, STB-STB. Szóval tehát ebben a nagy összevisszaságba, ahol minden kétségessé válhat, mert a régi alapok meginoktak, ebben a nagy összevisszaságban stabilitást kerestek a gondolkodók. Új stabilitásokra volt szükség, új alapokra kellett valahogy helyezni az európai kultúrát. Egy döbbenetes pezsgés jellemezte ezt a korszakot, és talán ez az, ami magyarázza, hogy még ma is a tudományművelésnek az internet és a legizgalmasabb a nanotechnológiától, az agykutatáson, a csillagászatig világában visszatekinthetünk 100 évvel ezelőtti elődeinkre, és a legmélyebben meghajolhatunk a hihetetlenül izgalmas gondolkodásuk és nagyszerű életművük előtt, amit most William James esetében ezzel az előadással magam is szeretnék megtenni. A másik ráközelítés erre a műre, illetve egyáltalán a vallási élmény sokféleségére az abból fakad, hogyha ezt a címet itt látjuk, akkor megtalálhatjuk benne, hogy ezt a human nature, vagyis tehát a kiindulása a könyvnek, ahogy a cím vagy az alcím jelzi, az nem valami mellékes, különleges emberekre, kicsit flúgos emberekre vonatkozó specialitás, nem az érdekelte őt elsősorban, hanem az emberi természet alapkérdései érdekelték, hogy ki az ember. És ezt ma, amikor a vallás kicsit a peremhelyzetben van, bár ugye jön vissza nagyon, hála az iszlámnak, ugye nagyon sok a vallás a közbeszédben. Szóval tehát, hogy ez a innen mégis úgy látszik, hogy hát vallás, kit érdekel a vallás ugyan már? Nem. 100 évvel ezelőtt William James a vallással úgy foglalkozott, mint az emberi természet egyik legfontosabb alapkérdésével. És az volt a meggyőződése, hogyha világosan látjuk azt, hogy mit jelent az emberek számára a vallás, pszichésen, a lelkükben, akkor magáról az emberről tudunk meg nagyon sok mindent. A mű, amiről majd mindjárt beszélni fogok, az a ráközelítés utolsó lépése, az egy előadás sorozatnak a tagjaként hangzott el. Ahogyan itt most ez a csodálatos szabad egyetemi előadás zajlik, ugye most már a 11. éve. Nos, az úgynevezett Gifford Lectures Edinburgh-ban 1888-tól egy nagyon vagyonos, a Gifford alapítványa révén elindult, és úgy képzeljék el, kedves hallgatók, hogy minden évben az európai és amerikai tudományosság abszolút csúcsát képviselő tudóst, aki a legizgalmasabbat, a legprovokatívabbat tette le az asztalra előzetes publikációval, az kap egy ösztöndíjat, iszonyatosan irigylem ezt, kap egy ösztöndíjat egy egész évre, semmi más dolga nincsen, jól megfizetik, nincs más dolga, mint az, hogy egy héten egyszer tartson egy előadást, és aztán utána ezt írja meg, amit aztán kiadnak, nem ő neki kell kiadni, hanem ez az alapítvány kiadja. És a William James 901-902 két szemeszterben tartotta ezt az előadás sorozatot, amiből aztán a Varieties of Religious Experience című műve keletkezett. Hát csak úgy a volument látva, ez egy ilyen mű németül, szerintem olyan 800, hát nincs annyi, 500 oldalas mű. Úgyhogy tudott beszélni, tudott írni. Amikor vallási élmény sokféleségéről beszélünk, akkor nyilván egy kutató, aki elméletileg korrekten akar eljárni, valahogy meg kell mondja, hogy mi az, hogy vallás. Mert anélkül tisztáznánk valamennyire, hogy mi az, hogy vallás, anélkül nem lehet megmondani, hogy mi a vallási élmény, meg a nem vallási élmény közötti különbség. És James nagyon okosan ezt a különbséget, illetve ezt a definíciót, ezt úgy egy bevezetővel ellátva írta le, és a bevezetőnek az a lényege, hogy ő úgy vélte, hogy mivel olyan sokfajta a vallás, olyan sokfajta, és maga a vallási élmény is olyan nagyon-nagyon sokféle, hogy ezért ne alkossunk egyetemes, mindenhol érvényes, minden vallási jelenségre számára alkalmas, minden vallási jelenség leírására alkalmas, egyetemes vallásdefiníciót ne alkossunk. Azok a kísérletek, amelyek akkor zajlottak, hogy egy nem teológiai vagy nem filozófiai, de mégis egyetemes vallásdefiníciót alkossunk, William James tisztelettel, de határozottan visszautasítja ezt a kísérletet, és azt mondja, alkossunk vallásdefiníciót pusztán a mi kísérleti projektünk számára. Arra, hogy azt a rettenetes mennyiségű anyagot, amit feldolgozunk, azt valamilyen definíció alapján dolgozzuk fel. És itt olvashatjuk ezt a bizonyos vallásdefiníciót, amit azért felolvasok, meg egy picit kommentálni is szeretném. A vallás azon egyének, érzéseinek, cselekvéseinek és élményeinek összessége, akik magukról azt tartják, hogy az Istenivel állnak kapcsolatban. Majd később még vissza fogok térni egy bizonyos pontjára ennek a definíciónak, de nagyon fontos, hogy a vallás James számára nem pusztán érzés, és nem pusztán élmény, hanem cselekvés is. Egy veleg ebből a háromból. És a másik nagyon fontos eleme ennek, hogy annak a személynek a vallomása, gondolata, az élményeinek a gondolataiban való elhelyezése az számít a tekintetben, hogy vallásnak tekinthetjük-e, vagy se. Nem mi kívülről mondjuk meg valakinek az élményéről, hogy az most vallási élmény volt-e, vagy se. Nincs a tudománynak tekintélye arra, hogy ilyen belső történésekről kívülről nézve ítéletet mondjon, hanem mi csak azzal az anyaggal tudunk foglalkozni, amikor maga az ember, aki átélt valamit, azt, amit átélt, úgy fogalmazza meg, hogy annak köze van valamiféle istenihez. És nagyon fontos az, hogy...
Hol van?
Nagyon fontos ez a kis i betű, és már mindjárt mondom, hogy ha valaki esetleg önök között vallásilag érintett, akkor ne tekintse ezt egy ataknak, egy támadásnak a vallás érzékenységével szembe. Azért kell Istenit mondani, mert a vallások nagyon sokfélék, és nem mindegyik vallásban van Isten, sőt van olyan vallás, amely kifejezetten tiltja is, hogy legyen benne Isten, bizonyos egyébként nagyon mélyen vallási okokból. Nos, tehát akkor, hogyha valamit általánosságot akarunk mondani, a sokféle vallás, nagyon különböző, egy, meg kettő, meg három, meg sok ezer isteni, akkor azt mondjuk, hogy az isteni. Ez volt az az ok, ami miatt Rudolf Otto a művének azt a címet adta, hogy a szent, azért, mert még inkább el akarta kerülni azt, hogy Istenről vagy istenekről beszéljünk, mert akkor mindjárt a keresztény teológia, a keresztény vallási hagyomány, Isten fogalma túlságosan lehatárolja a lehetőségeinket, az Isten világ, az isteni sokféleség tárgyalásában. A másik, ami nagyon fontos, hogy mi az a módszer, amivel William James dolgozott. Ahogy mondtam, és Freudról ugye kritikusan megjegyezte, hogy nem őrültekkel kell foglalkozni, hanem vallási zsenikkel. Nos, tehát ő egy más által összegyűjtött vallomás csomaggal dolgozott. Sok száz kiváló, vallásilag nagyon ismert, vagy a vallás sok területén nagyon ismert, tekintélyen rendelkező személynek a belső történéseiről szóló leírásokat gyűjtötte egy kollégája, Starbuck, már említettem, és James ezeket elemezte egy bizonyos módon. Tehát ami a legfontosabb, hogy nem interjúkat készített, hanem leírt szövegeket elemzett, és arra tett kísérletet, hogy ezeket a leírt szövegeket, amely szövegekben az illetők a saját élményüket vallási élménynek tekintik, vallási élményként mesélik el, meg kommentálják, meg értelmezik, azokat ő nem a teológia, nem a filozófia, hanem az új tudomány ág, a pszichológia, a gyerekcipőben járó pszichológia kezdetleges fogalmaival és összefüggéseivel próbálta elemezni. Tehát a Pszichológia alapelvei című művében szerzett belátásait alkalmazta a vallási élményekről szóló beszámolók elemzésére. Most már eléggé ráközelítettünk Jamesre, eléggé ráközelítettünk a műre, most merüljünk bele egy kicsit a műbe hátralévő 20 percben. Két nagy témáról szeretnék beszélni, az egyik a megtérés témaköre, és a másik a misztika témaköre, amely mind a kettő a könyvben fejenként 120-130 oldalt foglal el. Tehát igen bőven foglalkozott James mind a kettővel. A lényeg tehát az, azért is írtam ki külön ezt még egyszer, hogy miről van szó, arról, hogy a mű a személyek által vallásinak tartott élményeket pszichológiai módon akarja megmagyarázni. Már mindjárt az elején nagyon izgalmas a kérdésnek, ahogy James bevezeti egyáltalán, hogy a megtérés és a misztika az milyenféle vallási élmény, milyenféle ember az, akinek megtérés élménye van a tapasztalat alapján, és esetleg misztikus élménye. És itt egy megkülönböztetést tesz James. Azt mondja, hogy van egészséges lélek. Az egészséges lélek, ez fenotipikus megközelítés, tehát nem egy diagnózis. Tehát van egészséges lélek. Az egészséges léleknek nincs nagy érzelmi kilengése, hanem szokványosan éli az életét, és vallási tekintetben a vallási tudata egyszerű, nem jellemzik a nagy viták, és a vallás gyakorlata pedig általában egyházias, kitaposott ösvényen járó. És a vallási fejlődése az lassú ütemű, és nagy kilengések nincsenek benne. Ezzel szemben a beteg lélekvallása az olyan, ami tele van frusztrációval, tele van idegesítő összeférhetetlenségekkel, nyughatatlanságokkal. A beteg léleknek, mondja James, szüksége van arra, hogy egészségessé váljon. És ez a betegsége, a számos benne lévő elrendezetlenség az igényli azt, hogy a vallással mélyebben foglalkozzon, intenzívebben merüljön bele, és azt teszi lehetővé, hogy jobban kitegye magát olyan élményeknek, amit az egészséges lélek nemigen élhet át. Újra szeretném mondani, hogy nem arról van szó, hogy akinek vallási élményei vannak, vagy megtér, hogy az beteg, hanem arról van szó, hogy ez fenotípus, a betegség magyarázza a nem normalitás, vagy a különlegesség, vagy a betegség, James ezt mondja, nekem is ezt kell mondanom, ez magyarázza, vagy magyarázhatja ezeknek az élményeknek a megjelenését a személyben. Nézzük a megtérést. Ahogy mondtam, az anyagot James, ezt a sok száz leírást pszichológiai eszközökkel dolgozta fel, és ehhez először is a személyről kellett valamit mondania. És azt mondta, úgy közelít a megtérés témájához, hogy az embernek a lelke, a személynek a lelke, az úgy épül fel, az ő gondolata szerint, hogy különböző energiacentrumok vannak benne. És ezek az energiacentrumok tulajdonképpen érdeklődési központok. Hogyha valaki mondjuk a botanika iránt érdeklődik, akkor valószínűleg ahhoz összekapcsolódik egy csomó minden tudás, meg egy csomó minden élmény is, egy csomó minden fantázia, és egy csomó minden motívum, ami a cselekvését ugye befolyásolja. És hogyha egyébként a fiúk iránt is érdeklődik, akkor az egy másik érdeklődési központ, másfajta érzelmek kapcsolódnak hozzá, másfajta motivációk, és így tovább. Tehát James úgy képzelte, hogy van a lelkünknek egy nagy-nagy-nagy felülete, de ez nem homogén felület, mint egy szépre simított homok, strand, vagy valami viaszréteg, hanem ebben vannak ilyen középpontok, és a csúcspontok, ezek a kiemelkedések, ezek határozzák meg, hogy az ember tulajdonképpen mivel foglalkozik, és mi az érdeklődése, mik azok a motivációk és ösztönök is, amelyek valamerre őt viszik, vagy valamitől távol tartják. Nos, azt mondja James, hogy különböző hatásokra ezek az energiaközpontok el tudnak tolódni, vagy olyan mértékben ki tudnak emelkedni valamelyik, mindegy melyik, lehet mondjuk a kutya szeretet is, nos, valamelyik központ kiemelkedik olyan mértékben, hogy peremre szorítja az összes többi központnak a jelentőségét a lélek számára. És ez az a pszichológiai elképzelés, ez az a modell az emberi lélekről, ami alapján a James azt tudja mondani, hogy a vallási erőteljes élmény, a megtérés az nem más, mint a vallással kapcsolatos energiacentrumnak a teljes erejű dominanciája. Fölolvasom, azok a vallási képzetek, melyek eddig periférikusak voltak, központi helyet foglalnak el, és a szokványos energiaközpontba a vallásos célok kerülnek. Ugye rögtön tetszenek érezni, hogy hát ebbe aztán semmi vallásos nincsen. Energia, bár mondjuk ma már az energiaközpont az teljesen vallási duma, de ez nem vallási szöveg volt a James részéről, hanem szintiszta pszichológia. Tehát nem vallási oldalról, nem teológiai oldalról próbálta magyarázni, megközelíteni a megtérésnek ezt a nagyon izgalmas jelenségét, hanem pszichológiai oldalon. Egy másik szerzőre való hivatkozással azt állítja James, hogy tulajdonképpen a megtérés egy olyan folyamat, ami rendkívüli mértékben hasonlít ahhoz, amikor az ember a tinédzser korba belekerül, és aztán onnan a felnőtt korba átkerül. Mindannyian átéltük a tinédzser kort, és remélem, hogy emlékszünk is még rá, én egyre halványabban. Nos, a tinédzser korban minden összedől. A szülői tekintély összedől, a kapcsolati rendszer összedől, az ember nem is tudja igazán, hogy hova tartozik, lehet talán túlzással azt is állítani, hogy talán még az ember azt sem tudja, hogy fiú-e vagy lány, de aztán ezt viszonylag gyorsan és rövid úton eldöntődik valahogy. Nos, lényeg az, hogy a tinédzser korban az emberben óriási felfordulás van. És ez a felfordulás szükséges ahhoz, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy felnőtt, egészséges, érett egyéniség alakuljon ki, amikor is ugyanis a tinédzserkorban különböző energiák felszabadulnak, és az ember felnőtté válik, megbirkózik az alapkérdések tisztázásával, ki vagyok én, miért vagyok én, mi az értelme az életnek, és itt tovább, és itt tovább. Nos, egy szerző től átveszi James azt a logikát, nagyon fontos, hogy a megtérés modellje, a megtérés modellje, az ugyanaz a modell, mint amit az adolescens folyamatnál meglátunk. Oké. Megtérés 2. Kétfajta megtérést olvasott James a leírásokban. Az egyik fajta megtérés az olyan lassú megtérés. Nem radikális egy pillanat vagy egy-két nap alatt lezajló fordulat, hanem talán azt lehet mondani, hogy a valaminek a belátásának a lépésről lépésre, de azért mégis egyértelmű irányba tartó folyamata. És ezt a típust, ezt az ilyen típust James pszichológiai megközelítésben akaratlagos típusnak nevezi. Vagyis tehát itt az ember a tudatosságával kontrollálja, ellenőrzi a folyamatot, és a beszerzett információkat egyre inkább elmélyíti, és a végén, élete végén azt mondhatja, hogy innen indultam, és idáig érkeztem, és ezt az utat én magam jártam be, én voltam a magam vezetője ezen az úton. James azt mondja, hogy azért lehetséges, hogy az ember vallási szempontból egy ilyen előrehaladó, viszonylag nyugodt és nagyívű utat bejárjon, mert az emberben folyamatosan tudattalan agyi folyamatok késztetik erre. Tudattalan agyi folyamatok késztetik erre. De nagyon pici zárójelet hadd nyissak, bár az idő rohan. Ma, ha azt mondjuk, hogy tudattalan, akkor emögé már nagyon sok mindent tudunk tenni a pszichológiában. De akkor, amikor James ezt a szót használta, ezt néhány évvel az előtt találták ki egyáltalán, hogy lehet arról beszélni, hogy tudatos meg tudattalan. Úgyhogy tehát ez egy újdonság volt, és ezért az ő szóhasználata is ebben a könyvben eléggé bizonytalan és kiegyensúlyozatlan. A másik fajta megtérés az a rapid, a gyors lefolyású megtérés. És az ember típust, aki az ilyen megtérést élte át, nem elvi okokból, vigyázzat fiatalok, nem elvi okokból, hanem a leírások elemzése alapján James önfeladó típusnak nevezett el. Önfeladó típus az azt jelenti, hogy az illető eljut valahogy az életében egy olyan káosz helyzetig, amit már egyáltalán nem tud ellenőrizni, és akkor föladja. És ha föladja magát, ettől a hozzáállásbeli változástól megszabadul a frusztráció zűrzavarától, valamit átél, valami olyasmit, amitől kisimulnak a vonásai, valami olyasmit, amit ő aztán utána úgy mesél el, hogy valami vagy valaki megváltotta ebből a helyzetből. Nos, miért jutunk el oda, hogy fel kell adnunk valamit? Miért? Azért, mondja a pszichológus, mert valahogy valami miatt beszűkülnek tudatterületek, és teljes mértékben jelentőségét vesztik a lelkünkben, érdeklődésünkben meglévő sokféleség, és már csak egyetlen egy dologra tudunk gondolni, és az egyetlen egy dolog úgy jelenik meg számunkra, mint ami nyomasztó, pusztító, beteg. És azt mondja James, hogy akiknek ilyenféle a lelki konstrukciójuk, azok jobban, sokkal jobban ki vannak téve annak, hogy az életükben radikális fordulat jöjjön létre, és ha önmaguk ezt összekapcsolják valamiféleképpen a vallással, akkor ez a radikális fordulat az ilyen emberek számára megtérésnek, megtérés lesz, megtérésként fogják felfogni. A megtérésnek négy nagyon fontos jellegzetessége van, amely minden egyes apá, vigyázz, misztika. Ez már nem megtérés, lehet látni, ugye, hogyha az előadó nem csak beszél, hanem olvas is, akkor rájön, hogy hol tart. Szóval áttérek a misztikára. A misztika egy vallási jelenség, amit a James olvasott ezekben a szövegekben, és azt mondja, hogy négy jellegzetességnek kell egyszerre megjelennie a leírásban ahhoz, hogy misztikusnak lehessen tekinteni a leírást. És ez a négy jellegzetesség, a kimondhatatlanság, vagyis amikor az, aki elbeszéli ezt az élményét, az úgy érzi, hogy tulajdonképpen nem is talál szavakat. Ahogy József Attila mondja, a léddadog. Nem lehet, nem lehet. Valahogy olyan mélységes, mély az élmény, hogy nem találni rá szavakat. Gondolom, hogy hasonlókat átéltek önök is. A másik a noetikus minőség. Nous, az azt jelenti, hogy gondolat, fogalom. A noetikus minőség, hogy aki átél egy ilyen úgynevezett misztikus élményt, az nagyon mélyen meg van róla győződve, hogy most megvilágosodott. Azt, amit eddig nem látott át, nem értett meg, azt most megérti. És most megérti. A következő jellegzetesség az átmenetiség. Nem lehet valaki egész életében transzba. A misztikus élmény pár napig, pár óráig, esetleg pár percig tartó élmény csak, ami többször előfordulhat, de maga az egy élmény az rövid lefolyású folyamat. És a negyedik, persze ez nem sorrend, hanem, tehát nem rangsor, hanem csak valahogy el kell mondani. A negyedik a passzivitás. Akik arról számolnak be, hogy valamilyen misztikus élményben volt részük, azok azt mondják, hogy amit átéltek, azt ők kapták. Valami erő lefoglalta őket, nem ők kérték, nem törekedtek rá, nem oldották meg, hanem ez lett. Lenyűgözöttek, valami lenyűgözte őket, valami átvette a hatalmat fölöttük, és valami kívülálló, rajtuk fölülálló, valami felettes hatalom vált aktőrré, ágensé, és az, aki az élményt átélte, az csak kiszolgáltatott passzivitásban lehetett. Hozzá kell tenni, hogy ez ugye elég riasztónak is hangozhat, de James kihangsúlyozza, hogy akik beszámolnak ezekről az élményekről, azok ezt pozitívumként mondják el, ezt a tehetetlenséget, ezt a lenyűgözöttséget, ezt a passzivitást, pedig a kiszolgáltatottság az sok esetben lehet nagyon riasztó, félelmetes és negatív. James, mint pszichológus, a misztikával kapcsolatban fölállít egy rangsort, fokozatokat. És talán most megtetszene kicsit döbbenni, mi, amikor így beszélünk, akkor azt gondolhatjuk, hogy a misztika az mindenképpen valami vallási dolog. De James azt mondja, hogy dehogy is. Hát ezeknek a kritériumoknak, amiket ő most felsorolt, illetve én felsoroltam, ugye, kimondhatatlanság, noetikus minőség, átmenetiség és passzivitás, ezeknek a kritériumoknak másfajta élmények is megfelelnek, amiket hétköznapi vagy vallási szempontból nem tekintünk vallási élménynek, misztikus élménynek. És ez az aha élmény, az első, a déjà vu, illetve az anesztetikumok vagy alkohol által kiváltott élmények. Most itt szerintem sokan fognak örülni ennek az idézetnek. A józanság beszűkít. Különböztet, ha józanok vagyunk, differenciálunk, és a józans ember képes nemet mondani. Ezzel szemben azonban az ittasság, a sztágít, összekapcsol, és az ittas ember könnyen mond igant. Azt mondja James, az ittasság az emberben a nagy igen generátor. Tehát ezek az élmények, amikről beszámolnak az emberek, ezek is misztikus élmények, hiszen megfelelnek a kritériumoknak pszichológiai szempontból. James ezeket a szövegeket a pszichológia oldaláról közelítette meg, és az előadásaiban újra és újra a 100 évvel ezelőtti hallgatóinak mondja, hogy önök valószínűleg hiányolják, hogy eme nagyon izgalmas anyag után a kutató miért nem mondja azt, hogy a beszámolók alapján bizonyítható, hogy ezeket a folyamatokat valami ember feletti hatalom, valahogy Isten hajtja végre, az indukálja. Miért nem lehet Isten bizonyítékot szerezni a vallási élmény sokféle leírásából, a megtérés folyamataiból, a misztikus élmények jelenségéből? Miért nem lehet? És más oldalról, ha a pszichológia ilyen árnyalt és jó világos, plastikus, tudományosan korrekt, koherens magyarázatokat tud adni ezekre a folyamatokra, anélkül, hogy Istent kellene tételeznie, anélkül, hogy valamely vallás Istenére hivatkoznia kelljen, pusztán a tudományos megközelítésből, akkor meg miért nem mondja ki a pszichológus, hogy Isten léte cáfolva van? Mert azok a bizonyítékok, hogy megtérést okoz az Isten misztikában, megszólít az Isten, azokhoz nem szükséges az Isten. Az lehet, hogy csak lelki folyamat. James erre nagyon szépen mindkét oldalról válaszol. Azt mondja, hogy a pszichológusok, ugye a feltörekvő pszichológusok egyre inkább ateisták voltak, amelyet egy egészséges szellemtörténeti folyamat volt akkor. A pszichológia elfogadhatja, hogy amit sokan vallási élménynek neveznek, az tudat alattiuk előtörésével magyarázható. Tehát nem kell a pszichológusnak irtóznia a vallási élménytől csak azért, mert aki vallási élményt él át, az Istenre hivatkozik. A hit és a teológia oldaláról megfogalmazva, vagy a vallásos ember oldaláról megfogalmazva, a vallási élmény pszichológiai magyarázatától nem kap a hívő ember és a teológia sem bizonyítékot, sem cáfolatot Isten létére. Befejezésül azt szeretném csak aláhúzni, és remélem ez az előadás valamelyest ezt megmutatta. James arra kérdésre művével, hogy a vallás honnan van, az akkori korban, hogy a darwinizmus volt a divatos paradigma, nem történelmi választ próbált meg adni, hogy hol van a vallásnak a forrása, hanem a vallás forrásának eredetének a keresését az emberi lélekbe, a pszichébe helyezte bele, amivel aztán egy egész hosszú, máig tartó folyamatot indított el, jelentőségének biztos, hogy ez a legfontosabbika. A másik a teológiai vagy filozófiai ontologizmusból, tehát ebből a nagy eszmékből a következtetés kultúrájában egy másik irányt, egy induktív irányt, empirikus pragmatizmust helyezett az elméletének a középpontjába, és ezzel úttörő volt számos más tudományák számára is. Végül pedig a 19. század vége, 20. század eleje a marxizmus gazdaságfilozófiája, filozófiája és anyagelvűsége, ateizmusa inspirálta ezt a korszakot erősen, és ezzel szemben James egy lélekelvű gondolkodási módot tárt elénk. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy valamelyest bele tudtunk tekinteni Jamesnek a csodálatos gondolkodásába, tudós egyéniségének nagy alakja előtt tisztelektünk ezzel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kedves hölgyeim, uraim, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Homoki Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kar egyetemi tanárja tartja meg az előadását, az Erkölcs, a jog és az igazság összhangja a rendi magyar magánjogban. Szeretettel várjuk Önöket tehát egy hét múlva is, viszontlátásra!